15 éve mondják nekem azt, hogy én soros ügynök vagyok, és sorostól kapok. Soha az életben nem találkoztam senkivel tőlük, és soha az életben, és nem ez az én állításomat kell elhinni, hát vannak magyar titkosszolgálatok, ha ez megtörtént volna, akkor 15 év alatt nem találtak egy e-mailt, amiben megbíztak bárkit közülünk?
Jó napot kívánok, ez itt a Címlap, én Benyó Rita vagyok. A mai adásban Poyák Gáborral, médiajogásszal, a Mérték Média elemzőműhely vezetőjével, valamint Tóth Balázzsal, a Magyar Helsinki Bizottság jogászával beszélünk az átláthatóságinak nevezett törvényről, valamint arról, hogyan működik ma Magyarországon a média és a civil szféra finanszírozása, és miért így. A kérdés, amire együtt keressük a választ, hogy vajon valóban az átláthatóságról szól-e az a törvény, vagy a teljes kontrollról. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok, és hát amikor megbeszéltük az interjút, akkor úgy volt, hogy annak fényében fogunk beszélgetni, hogy már egy napja el lesz fogadva ez a törvény, amire aztán múlt héten váratlanul Kocsis Máté azt mondta, hogy hát itt annyi szakmai javaslat érkezett, hogy hát ezt még meg kell vitatni, úgyhogy emiatt őszre halasztották a vitát és a szavazást. Én most azt mondom, hogy vegyük komolyan azt, hogy itt szakmai javaslatokat vár a Fidesz, úgyhogy beszélgessünk kicsit arról, hogy mi az, ami ma nem átlátható akár a média, akár a civil szféra finanszírozásába, és hogyan lenne egy európai mértékkel is nézve egy demokratikus, jól működő média és civil szféra és finanszírozás. Akkor kezdjünk talán egy kis múlt idézéssel, hogy egyáltalán miért alakult így a rendszer és a mi finanszírozásunk, hogy a civilek is és a média is rá van szorulva, rá van szorulva arra, hogy külföldi pénzekhez is folyamodjon.
Egyértelműen rá van szorulva, és ez az alapvetően nem annyira jó hír a résztvevőknek sem, tehát mindenki nagyon boldogan élne, hogyha Magyarországon akár magánforrásokból, akár közpénzből annyi támogatást lehetne gyűjteni, hogy ezek a civil szervezetek és ezek a független médiatermékek fenntartsák magukat. Hát ez nagyon jelentős részben éppen azért nincs így, mert a kormány teljesen eltorzította a médiapiacot, a kormány mindent megtett annak érdekében, hogy csak a hozzá közel álló civilek jussanak hozzá azokhoz az állami támogatásokhoz, amik egyébként mégiscsak benne vannak a rendszerben, de ezek rendszerint a Fidesz közeli álcivil szervezetek, ha ezt szoktak kerülni. És meg kellett tanulnia ennek a szférának, tehát a független médiának, illetve a civil szférának azt, hogy hogyan kell egy Európai Uniós pályázaton részt venni, hogyan kell forrásokat találni külföldön, hogyan kell partnerekkel együttműködni, hogyan kell egy projektet menedzselni. Ez egy nagyon nehéz feladat volt az elmúlt 15 évben. Ha belegondolunk, hogy kik ezek a független szerkesztőségek, alapvetően olyan újságírók, akik elvesztették az állásukat, mert a Fidesz kivásárolta alóluk. Az ő karrierjükben nem volt benne nagy részében, hogy ők majd menedzserként, meg pályázatíróként fogják tengetni a napjaikat, ők újságot akartak írni, nem az ő döntésük volt, hogy ez így alakult. Ebben a mai magyar helyzetben nincs olyan forrás, sem piaci, sem közpénzbeli, ami Magyarországon ezt a külföldi pályázati rendszert kiiktathatóvá tenni.
Mi a helyzet a civilekkel? Miért van szükség arra, hogy gyakorlatilag közfeladatokat is sokszor ellátó civil szervezetek a közfeladatot külföldi forrásból tegyék meg?
Egyrészt azt hiszem, hogy én két sapkában is tudok beszélni, ugye, tehát ugye én vagyok az Átlátszó Alapítvány kuratőrnek elnöke, illetve az Átlátszó jogi igazgatója, korábban újságírója, tehát hogy, és mondjuk a Szuverenitásvédelmi Hivatallal kapcsolatos hírekben talán az egyik legkiemeltebb és legtöbbször említett szereplő az az Átlátszó ellen indított kampány, lejárató küzdelem, illetve az Átlátszó által a Szuverenitásvédelmi Hivatallal szemben indított per. Tehát, hogy arról is tudok szívesen majd esetleg beszélni az Átlátszónak, hogy működött a finanszírozása, meg hogyan alakult. De ami a civil szférát érinti, hát az aztán hagyományosan Magyarországon olyan, pláne azokban a klasszikus emberjogi kérdésekben, amelyek mondjuk egy polgári demokratikus jogállamban vagy állam által ellátottak, vagy állam által közvetlenül vagy közvetve finanszírozottak, ezek Magyarországon nincs és nem is volt soha így. Tehát állami finanszírozást mondjuk az ismertebb civil szervezetek, mint Helsinki Bizottság, Társága Szabadság jogokért, Transparency International, Amnesty International, vagy bármelyik más, az nem kapott, és egy részük ebből nem is fogadott el soha, tekintettel arra, hogy az a függetlenségüknek, legalábbis a percepció szintjén a függetlenségüknek a megkérdőjelezhetőségét vetette volna fel. Ebben van voltak elvi viták, én egyébként ezzel nem értek egyet. Nekünk már a Magyar Helsinki Bizottságunk is az átlátszónak bármelyik állami szerv szerint nyugodtan utalhat a pénzt, azonos feltételekkel, mint bárki más, senkinek a megrendelését nem fogjuk ezért teljesíteni, viszont nagyon szívesen elfogad. Pénz, de nincs. Tehát az a helyzet, hogy a civil szféra az Európai Unióhoz való csatlakozás óta a saját működési finanszírozásának egy jelentős részét Európai Uniós forrásokból fedezi. Vannak kevésbé és inkább sikeres projektek itthon, amelyek a magyar forrásokra nagyobb arányban tudnak támaszkodni, de külföldi forrás nélkül, ami alatt értsünk akár Európai Uniós pályázati támogatást, akár eseti döntést, akár valamelyik soros alapítványnak a alapítványhoz tartozó szervezet támogatását, akár más külföldi nagy alapítványnak a támogatását, anélkül szerint én nem hiszem, hogy létezik olyan szervezet, amelyik az elmúlt 10-15 évben nagyságrendileg milliós, több tízmilliós nagyságrendben ne kapott volna finanszírozás, egész egyszerűen anélkül működésképtelenek. Az nagyon fontos, mert szerintem itt mondunk ilyen számokat, hogy millió, meg tízmillió, meg százmillió, mint hogyha ez olyan sok pénz lenne, szerintem a nézőknek ezt nagyon fontos tudni, hogyha mondjuk egy szerkesztőség működik 10 fővel, és a szuperbruttóját veszük egy alkalmazott fizetésének, tehát a munkáltató járalékot hozzáteszik, akkor ahhoz, hogy ma most mondjuk egy 10 fő szerkesztőség működjön, az éhbér szinten mondjuk havi 7-8 millió forint, az éves szinten 100 millió, nem tettünk még hozzá könyvelőköltséget, bankköltséget, irodaköltséget, egyéb működési költségeket, tehát ahhoz, hogy 200 millió forintból el tud működni egy 10-15 fő szerkesztőség, nagyon-nagyon alapszinten, úgyhogy ez egyébként nem lesz vonzó az újságíróknak, tehát ilyen fizetésre csak akkor fognak menni, hogyha elvi alapon szeretnék ezt csinálni, mert az nem csak a fizetés nagysága, hanem a tervezhetősége is nagyon minimális. Tehát, és ehhez képest azért hozzá lehet tenni azt is, azt szerintem minden héten a nézők követhetik, hogy mondjuk csak a Facebookon, csak a nem tudom én, Megafonnak a hirdetési költsége, az heti szinten adott esetben lehet több, mint egy teljes szerkesztőség éves finanszírozási költsége. Tehát itt nem százalékos, hanem ezrelékes nagyságrendben mérhető a kormánytól független civil szervezetek és a média teljes finanszírozásához képest, amit a kormány közeli civil szervezetek, illetve sajtók kapnak.
Ugye nagyon átrendeződött az egész médiapiac azzal, hogy printből átmentünk nagyon sokan onlineba, azzal, hogy megjelent a közösségi média, azzal, hogy mondjuk a televíziózás az szinte úgy, ahogy van, áttevődött a YouTube-ra. Itt bejöttek a tech cégek finanszírozása. Szálazzuk egy kicsit akkor ezt is szét, mert ugye itt azért az is történt, és akkor egy kis sajtótörténet is lehet, hogy belefér, hogy a rendszerváltozáskor is itt külföldi szereplők jelentek meg nagy mértékben lapkiadóként. Nem volt, aki ezt finanszírozza. Ugye voltak pártok, akik finanszíroztak nagy, hagyományosan nagy printlapokat, és egyébként szinte kizárólagosan külföldi tőke, mind a kereskedelmi tévében, mind pedig a napilapok piacán. Kicsit elmeséled ezt a nézőknek, hogy hogyan alakult ez egyébként így, és hogy miért nem mondjuk egy nagy magyar médiamágnás született?
Ez nincs pontos válasz, hogy miért nem született nagy magyar médiamágnás, de az biztos, hogy 89-90, amikor a rendszerváltás zajlik, akkor az összes médium, mint ahogy a teljes magyar gazdaság állami tulajdonban van. És nincs annyi pénz Magyarországon, amennyivel ez a privatizáció pusztán belső erőforrásokból keresztül tudna menni. És nyilván egy olyan piacról van szó, Magyarország, Csehország esetében, Lengyelország esetében, ami elég ígéretes a külföldi befektetőknek a média területén is, hiszen azért itt volt egy nagyon visszafojtott média kínálat, miközben az emberek egyébként nyilvánvalóan szeretnek szórakoztató tartalmakat fogyasztani, akár annak idején a print médiában, akár főleg a televízióban, tehát egyértelműen látszott az, hogy ez egy piacilag sikeres befektetés lehet, hogyha ide jönnek a külföldiek, nekik volt pénzük, tehát gyakorlatilag az egész régió ilyen módon alakult át a média tekintetében, hogy a nagy nyugat-európai és néhány amerikai médiapiaci szereplő, médiavállalat megérkezett, hozta a tőkét, hozta a tudást. Valószínűleg ma már azt mondanánk, hogy sokkal kevésbé hozta mondjuk azokat az újságírói normákat, meg garanciákat, amik egy hosszú távon jól működő médiarendszerhez szükségesek lettek volna, de mégiscsak ez volt az egyetlen út, hogy egy teljesen új alapokra helyezett médiarendszert viszonylag hamar létrehozzunk. És azt kell mondanom, hogy a 90-es években, meg még a 2000-es években, amikor az ember külföldön járt konferenciára, akkor mindig mit tűntünk a szerencsésebb országoknak, mert ahol ez nem történt meg, mert kevésbé volt vonzó a médiapiac Bulgáriában, Szerbiában, ott már a 90-es években is az oligarha volt a fő téma minden egyes konferencián, amit mi hát úgy értettünk, de nagyon távoli történetnek tűnt. A fene se gondolta volna, hogy aztán ez egyszer csak teljesen megfordul, mert hogy 2008 itt a fordulópont, valójában nem 2010. Tehát valójában nem Orbán Viktor volt a főszereplője annak, hogy a magyar médiapiac, illetve a teljes régiós médiapiac gyökeresen átalakult. 2008-ban beütött a nagy pénzügyi válság globálisan, és hát amikor egy pénzügyi válság van, akkor a marketingköltések mindig az elsők között lesznek, akik csökkennek, uh-huh. És még a televíziós piacon is egy ilyen egészen brutális visszaesés történt a reklámbevételekben, tehát ilyen 40-50%-okban mérhető éves szinten, tehát egy nagyon súlyos krízis érte a régiónak a médiapiacát, ugye Magyarország azt a válságot is az egyik legrosszabbul viselte az akkori kormányzatnak a hibái miatt, úgyhogy ezek a külföldi szereplők egytől egyig úgy döntöttek, hogy elhagyják a régiót, nem csak Magyarországot, elhagyták Szlovákiát, Csehországot, Lengyelország egy picit más, mert azért az mégiscsak egy négyszeres szorzóval értelmezhető piac, tehát az egy sokkal nagyobb ország, ott mind a mai napig van legalább még a hírtelevíziózás területén is amerikai befektető, aki valóban gazdálkodó szervezetként próbál piaci tevékenységet végezni, de a többi országból nagyjából a német és elsősorban német befektetők elhagyták a régiót, és hát Orbán Viktornak szerencséje volt, mert 2010-ben megérkezett, egyébként is tele volt frusztrációval a média iránt, valószínűleg soha nem tudta újraértelmezni magában, hogy a média miatt vesztette el 2002-ben a választásokat. Ott volt egy csomó eladó médiatermék a piacon, ott volt Orbán Viktor és az ő gazdasági körei, az egyetlen potenciális vevők, és aki meg még bejött volna, mert volt olyan, amikor jött volna még külföldi befektető a TV2-ért, azért lett volna valódi versengés, a Viasat 3-at működtető Modern Times Group meg akarta venni a TV2-t, akkor belengedték a reklámadót, és nincs az a befektető, aki egy ilyen bizonytalan környezetben, ugye itt azért sok-sok milliárd forintról van szó, ennyi pénzt berak a piacra, úgyhogy mindenkit elriasztottak, maradtak az oligarchák, először Simics Kalajos, és aztán a Simicska-Orbán háború után ez felaprózódott egészen 2018-ig, akkor Matolcsitól, Schmidt Márián keresztül mindenkinek jutott egy kicsi, 15 és 18 között, és 18-ban létrejött a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány, ami hát újra központosította ezt az egész fideszes médiarendszert, és eközben alakultak ezek a független médiumok, először az Átlátszó, az Indexből tulajdonképpen kiválva, aztán a 444 szintén az Indexből kiválva, hiszen már 2010 környékén is tulajdonképpen Spéder Zoltán nem volt annyira megbízható tulajdonos az Indexnél, és aztán a Origo, ugye kirúgták Sálin Gergő főszerkesztőt, abból jött létre a Direkt 36, és aztán ugye nagy mindenki által ismert sztori az Index, az már 2021 talán, amikor azt is végleg bekebelezi a Fidesz, és abból létrejön a Telex. Tehát ezek tényleg ilyen menekült újságírók, akik hát jobb híján megtanulták azt is, hogy újságírás mellett hogyan kell egy céget menedzselni, és hála Istennek egyébként jól csinálják.
csak az anyagiak múlott ez, vagy szerintetek valahol elaludt egy értelmiségi réteg, és nem gondolta, hogy mondjuk előbb kell lépnie, vagy másként kell lépnie. Itt most kicsit arra is gondolok, hogy talán Tölgyesi Péter beszélt a Partizánban arról, hogy volt egy ilyen alaphiba, hogy ingyen adták nagyon sokáig a munkájukat az újságírók online felületeken az olvasóknak. Tehát, hogy igazából a Fidesz kiprovokálta azt, hogy előfizetőket keressenek ezek a lapok, vagy akár ugye egyre inkább aztán a civil szféra is, meg az adó 1%-ra nagyon érdekes módon néhány médiatermék ráismert, hogy azt akár ők is gyűjthetnék, de nem volt evidens nagyon sokaknak. Szóval, hogy itt van-e egy ilyen elalvás, vagy fel nem ismert helyzetek, ami elvezetett szintén ide, ahol most tartunk?
Hát a finanszírozás belül, hogy most arra szerintem a Gábor tud többet mondani, de azt meg én kicsit talán megértőbb is vagyok a hibákkal kapcsolatban, mint mások. Szóval, hogy akkor, amikor megjelenik az online tér, és megjelenik az online újságok, akkor ez nem egy magyar jelenség volt, hogy ezt ingyen fogyasztottuk, hanem az volt a normális, és az volt az elvi problémát jelentő egy csomó szerkesztőségnek, hogy tényleg lehet-e ezt pénzért adni, elvileg ez, tehát sajtószabadság szempontjából oké ez, a mondjuk így az elérni kívánt közösség fizetőképessége szempontjából oké, hogy bizonyos szereplőket, vagy bizonyos címzeteket, újságolvasókat kizárunk, mert ők nem fognak előfizetni, hogy az online világnak a szellemiségével össze lehet-e egyeztetni azt, hogy pénzt kérünk érte. Hogyha mi leszünk az elsők, de egyébként a többiek ingyen adják, akkor nem lehet az, hogy mindenki máshonnan fog tájékozódni, és akkor azért halunk el. Tehát azért sok minden volt, és azt hiszem, hogy ez legalább egy évtized kellett ahhoz, hogy a paywall az lassan már főszabály is, és nem pedig kivétel. Kevés olyan újság van még az Átlátszónál például, még mindig nincs paywall. Erről is lehet beszélgetni szerkesztőségen belül is. Szóval én nem hiszem, hogy akkor, amikor ez a nagyon-nagyon új technológia és nagyon új világ jelenik meg a sajtó világában, akkor az természetes lett volna egy-kettő, hogy egyébként, ha upstart előfizetéses tartalmak vannak, hogy abból érdemben más és kevésbé torzult médiapiaci szerkezet állt volna elő, azzal kapcsolatban nagyon-nagyon-nagyon erős kétségeim vannak. Tehát, hogyha egy Oregonban vagy egy Magyar Nemzeten te fogsz tudni számokat mondani, de 100 milliós vagy milliárdos nagyságrendben vannak állami hirdetések, vagy egy TV2-nél bizonyosan milliárdos nagyságrendben, máshol sem ennyi, akkor ezzel érdemi versenyt a fizetős tartalmak bevezetése az bizonyosan nem tud generálni, ahhoz valószínűleg elég lehet, és azt nem vonom kétségbe, hogy legalább túléljen egy szerkesztőség, és az egy jó dolog, de hogy a torzított média piaci viszonyokon ez érdemben tudjon változtatni, arra szerintem ez bizonyosan nem alkalmas, és ha nem igaz, akkor kijavítasz.
Ezért itt, tehát vannak magyar specialitások, és vannak globális trendek. Ami magyar specialitás, és ezt szerintem megint csak történeti távlatban látjuk, hogy a rendszerváltás idején felnőtt egy újságíró generáció, akik tényleg akkor jártak egyetemre, akkor kezdték el a szakmát, akik nem akartak már a régi nagy címeknél dolgozni, és ebből lett az Index, lett még az azt megelőző Internettó, meg az Origo. Az egy teljesen új újságíró generáció volt, akik valami mást akartak, mint az öregek. És ez egy nagyon sajátos magyar helyzet volt, mert valóban sokáig a külföldi hírportálok is ingyenesek voltak, de a nagyon-nagyon nagy részüket, nem tudok százalékot mondani, de túlnyomó többségüket a nagy kiadók működtették. Tehát Németországban mind a mai napig a nagy napi lapoknak, meg a nagy heti lapoknak a hírportáljai messze a leglátogatottabbak, mert a nagy kiadók sokkal gyorsabban léptek, illetve nem kaptak olyan gyorsan konkurenciát, mint a magyar internetes médiában. Tényleg, hát világszerte kimagaslóan gyors volt az, ahogy az Internettó meg az Index el tudott indulni, és nem sokkal később rá, aztán egy viszonylag tőkeerős befektetővel az Origo, hiszen amögött ott volt a Deutsche Telekom. Ez egy egészen speciális helyzet, és ez akkor is másfelé vitte volna a magyar médiapiacot, hogyha nem történik 2010. De 2010-ben megint csak nem csak Orbán Viktor történt, hanem az 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 időszak, amikor a közösségi média, a Facebook egyre látványosabbá válik, és az az üzleti modell, ahogyan az ingyenes hírportálok működtek, hogy ott ilyen Bender típusú reklámokra az emberek még rákattintottak, az működött. Az kb. 2010-es évek elejéig elműködgetett, de abban a pillanatban, hogy a közösségi média válik az elsődleges felhasználási felületté, ami pedig elcsatornázza a reklámbevételeket, és még azokat is, amik egyébként arra szolgálnak, hogy engem átvezessenek a Telex vagy az Átlátszó cikkeire, onnantól kezdve valójában nincs semmilyen stabil üzleti modell az ingyenes hírszolgáltatás mögött, a fogyasztó számára ingyenes hírszolgáltatás mögött, mert a reklám alapú finanszírozást azt már önmagában a közösségi média tönkreteszi nagyon-nagyon jelentős részben, és akkor erre jön az a magyar helyzet, amiben egyébként egy számot érdemes szerintem mondani, a piaci erőforrások 80%-a megy a kormányközeli médiába. Tehát ideértve az állami és a privát reklámokat, minden, ami piaci bevételként számítható a beszámolók alapján, annak a 80%-a a teljes médiapiacról a kormányközeli médiába megy, ami azt jelenti, hogy 20% marad mindenki másnak.
Naívan megkérdezem, hogy a piaci az miért megy 80%-ban a kormányközeli médiához?
Valójában az RTL-en kívül szerintem mindenki, minden szerkesztőség tudna panaszkodni arra, hogy a piaci reklámozók sem a súlyuknak megfelelően kezelik őket. A kormány nagyon sokat tett ezért, vagy fenyegetéssel, vagy stratégiai partnerségekkel. Tehát van egy ilyen csendes megállapodás, mondhatnám jó indulaton, hogy öncenzúra a reklámozók részéről, de itt mégiscsak azért nagy európai meg világcégekről van szó, akik nem szálltak bele Orbán Viktornak a tájékoztatás politikájába, együtt játszottak vele, tudomásul vették, hogy a klubrádió nem hirdetünk, és a klubrádió nem hirdetnek, és kész. Tehát, hogy ez erre pontos, exakt választ nem tudok adni, biztos nagyon sok nyugati befektető kikérné magának, hogy ő már pedig ilyet nem csinál, de hogyha megnézzük, rákattintunk bármelyik híroldalnak a nyitólapjára, akkor azért ott elvétve találunk komoly nyugati háttérrel rendelkező cégeknek reklámját.
Azzal bocsánat csak, hogy tehát, hogy beszéltünk persze itt a nyugati cégekről is, tehát, hogy kikérnék maguknak, de azért azt szerintem mindenki látja, hogy MVM, Szerencsejáték, ZRT és hasonló MOL, tehát hasonló nagy hazai cégek, Richter, bár ezeknek a hirdetéseit sem látjuk. Tehát nem csak nemzetközi szereplőkről van szó, és azt szerintem azért nem kell olyan álnaívnak vagy álszennek lenni, hogy nem tudják, hogy melyik országban élnek. Suttogó propagandából, illetve hallomásból azt hiszem sokan tudhatnak arról, hogy adott esetben valakinek állt szándékában egy nem kormányközeli médiumnál hirdetni, majd aztán szóltat nekik, hogy ezt nem kéne, mert akkor ilyen-olyan hamolyan eljárásokat fogtok kapni, és az úgy már nem éri meg. És tehát, hogy ezeknek a mondjuk így fenyegetéseknek, ez értelemszerűen nem azt jelenti, hogy személy elleni erőszakkal fenyegetnek meg valakit, hanem azt mondják, hogy akkor adóhatósági vizsgálat lesz, közbeszerzéseken nem fogtok nyerni, médiafelügyeleti, nem tudom milyen, az adott szakterület, az adott piacon működő felügyeleti hatóság fog vizsgálódni. Nem lesz olyan baráti a viszony, hogyha különadókról kell dönteni a kormánynak, akkor a különadóknál nem olyan méltányosan fogjuk figyelembe venni annak a szereplőnek az érdekeit, mint annak, aki adott esetben nekünk kedves médiánál hirdet. Tehát, hogy azért a közép-kelet-európai valóságban általában is Magyarországon, meg különösen, ez semmilyen fantázia nem kell, hogy tudjuk, hogy miért alakul ez így ki. Ez biztos, hogy nem magától, ebben piaci logika evidensen zéró van.
Megint vegyünk egy kicsit komolyan azokat a mondatokat, amit kormányzati szereplők mondanak. Ugye nagyon sokszor elhangzott most a visszavonáskor is, vagy a halasztáskor is, hogy hát abban talán mindenki egyet ért, és abban nemzeti egységnek kellene lennie, hogy az nem jó, hogyha magyar vélemény befolyásoló szervezeteket, talán ez az összefoglaló neve mindannak, amikre gondolnak, külföldről finanszíroznak. Valóban probléma-e a bóvó, hogyha külföldről finanszíroznak civil szervezetet, egy akadémikust, vagy egy médiaterméket?
Visszamennék egy lépéssel, uh-huh. és utána majd válaszok erre is, de hogy szerintem, most nem tudom megmondani, nagyon rossz időérzékem, de 5 évig legalább az volt a téma, hogy nem átláthatóak ezek uh-huh. összet. Nem az a probléma, hogy külföldről finanszírozott, hanem hogy nem átláthatóak. Ez szerintem most már számukra is tarthatatlan állítással vált, nyilván még mindig mondják.
Hát bár a címe az, hogy
átláthatósági törvény, és ugye még mindig elhangzik a kormányzati kommunikáció, ennek az egésznek a célja kizárólag az átláthatóság biztosítása. Tehát van egy olyan vonulata is. Tehát az értelmes beszéd minimuma az, hogy a evidensen ellenőrizhető tényeket nem vitatjuk, tehát bárki menjen fel bármelyik érintett szervezet honlapjára most, vagy bármelyik pillanatban, és nézze vissza az elmúlt 10 évre visszamenőleg a beszámolóit, majd ezután mondjuk menjen fel a CÖFCÖK a honlapjára, meg menjen fel az Alapjogokért Központ honlapjára, és döntse el saját maga, hogy melyik szervezetnek a finanszírozása átlátható, és melyik nem. Ha nem lenne átlátható, ki gondolja azt komolyan Magyarországon, hogy 10x éve működnének egy kormánykritikus sajtó és civil szervezetek, amelyek a vonatkozó jogszabályokat megsértve nem átláthatóak és működhetnek szabadon. Tehát, hogy ilyen, ez egészen elképzelhetetlen. Ez az egyik. A másik meg az, hogy külföldi finanszírozás. Hát most a moralizáló megjegyzéseket félretéve, hogy a nacionalizmusnak hol vannak a egészséges határa és hol nincsenek, és talán zárójelbe téve azt is, hogy az Európai Unióban, aminek az egyik alapelve a tőke szabad mozgása, azt mondani, hogy a külföldi finanszírozás, tehát a tőke külföldről való bejövetele, az problémás lenne. Tehát ezt az állítást mondani 21 évvel az Európai Unióhoz való csatlakozás után nyilvánvalóan tarthatatlan, de hogy létezne olyan verzió, amikor a külföldi finanszírozás probléma. Az az, amikor azt mondja egy külföldi állam titkosszolgálata, egy civil szervezetnek vagy egy sajtónak, hogy én szeretnék beavatkozni egy állam belügyeibe, ezért én megbízlak azzal, hogy te ezt és ezt csináld, és ezért te pénzt kapsz. Ha ez lenne a helyzet, egyébként a mai napon, ha jól tudom, akkor kiderült valakiről, hogy ezt csinálja a Fidesz részéről, csak mivel nem tudom igazolni a tartalmat, ezért mindenki olvassa el egy GS...
Direkt 36 Panyi Szabolcs cikkét.
Direkt 36 Panyi Szabolcs cikkét, tehát hogy hol vannak ilyenek, külföldi beavatkozás eredményeképpen magyar sajtó nyilvánosságot torzító elemek, az szintén talán máshol kell keresni. De visszatérve, hogyha ez lenne a helyzet, tehát tényleg idegen állam megbízásából a magyar szuverenitást felszámoló vagy sértő a demokratikus jogállami működés vagy felbontó, vagy azzal szembe menő döntések elérése érdekében valakik megbízást kapnának, az probléma lenne. Tehát ez szerintem nem vitatható, csak hogy ilyen nincs. Tehát, hogy azon között, a szervezetek között, én ezt azért tudom mondani, mert hogy 21 évet dolgozom ebben a szférában. Én magam is akkor egy idegen ügynök lennék, és nagyon nehezen ismerek magamra idegen ügynökként. Tényleg szoktam gondolkodni azon, hogy 21, nem tudom, hogy 15 éve mondják nekem azt, hogy én soros ügynök vagyok, és Sorostól kapok meg. Soha az életben nem találkoztam senkivel tőlük, és soha az életben, és nem ez az én állításomat kell elhinni, hát vannak magyar titkosszolgálatok, ha ez megtörtént volna, akkor 15 év alatt nem találtak egy e-mailt, amiben megbíztak bárkit közülünk. Tehát az a helyzet, hogy az elv, létezik olyan konstruált valóság, amiben az elf helyes, a magyar valóság semmilyen módon nem referál erre. Hogyha referál, akkor az nem ezen az oldalon kell keresni. És a másik, hogy az meg szintén nagyon-nagyon jól dokumentált, hogy ehhez képest a magyar állam külföldi választásokba közpénzből hogyan avatkozik be Lengyelországtól, az amerikai választásokon keresztül, a Szerbiába küldött tekesenken keresztül, az Ukrajnában lebukott titkosszolgálati szereplőkön keresztül, nem tudom még kiig. Szóval, hogy igazából létezik egy elvi alapja a kormányzati pozíciónak, de a valósághoz zéró köze van.
De éppen azért könnyű elhitetni ezt a magyar választópolgárokkal, és kicsit attól tartok mindig, hogy nem csak a Fidesz szavazókkal, hanem azok is már gyarakodva méregetnek minket, jóta nem tudsz róla, hogy külföldi ügynök vagy, de hát annyira jól működik a rendszer, hogy neked nem is kell tudnod.
Hát ezt ki is mondta Lánci Tamás pár héttel
ezelőtt. Ezt mondta már nekem egy barátom is, hogy tudom, hogy te jó srác vagy, és én is annak tartalak, és hogy nem tudod magadról, de valójában nagyon nagy, de biztos, hogy valahol a háttérhatalom ügyesen megoldotta, hogy ezt te csinált. Volt ilyen már.
Eszköz vagy a kezükben, nyilván én is, de hogy azt akarom mondani, hogy az egész Fidesz világ tényleg így működik. Tehát a Fidesz az azért fizeti a Kesmát, azért fizeti a TV2-t, meglehetős bőkezűen, azért fizeti a CÖF-öt, az Alapjogokért Központot, meg a Megafont, hogy teljesítsék a megbízatást. És az sem úgy készül, hogy leírják, hogy akkor most ezt meg ezt kell csinálni. De ott egy teljesen világos alárendeltségi viszony van. Ezeknek az úgynevezett szerkesztőségeknek, vagy úgynevezett civil szervezeteknek nulla autonómiája van. Őket egy dolog miatt tartja a kormány, illetve a Fidesz, hogy az ő érdekeinek megfelelően a lehető leghangosabban próbálják meg az emberek nézeteit befolyásolni, manipulálni. Tehát abból indul ki már az egész magyar valóság, hogy ez tényleg működik Magyarországon, tehát belföldön is, arról nem is beszélve, hogy valóban hány választásba avatkoztunk be egészen elképesztő mélységben. Biztos vagyok benne, hogy ezekről majd még jönnek a Panyi Szabolcstól, meg másoktól a tényfeltáró cikkek, hogy milyen szakértői csapatok vesznek részt a baráti populista pártok kampányaiban külföldön. De minden esetre ott működik ez a megbízó-megbízotti viszony. Tehát akkor biztos nálunk is működik, hiszen miért adna nekünk valaki pénzt a két szép szemünkért? Nyilván nem a két szép szemünkért. Az Európai Unió minden pályázati forrásával centre pontosan el kell számolni. Ott nincs lehetőség arra, hogy én azt ne a projekt keretein belül használjam fel. Arról megint csak nem is beszélve, hogy ez micsoda plusz munka, hogy nekem projektről projektre kell élnem. Erőforrást kell allokálnom ahhoz, hogy pályázatot írjak, menedzseljek, beszámolókat írjak. Tényleg a hátam közepére hiányzik. Én mindig azt mondom, hogy úgy cserélnék két évre bármelyik fideszes potentáttal, pályázatok, srácok, Soros Györgyhöz, meg az Európai Unióhoz. Nézzük meg ebből, hogy jöttök ki. Ez egy elképesztően nehéz életforma, és nagyon instabil, mert mit mondok a kollégának, aki most egy projekten van? Hát ha ez a pénz elfogy, akkor nem tudom garantálni, hogy lesz új projekt. De ebben nincs lehetőség arra, hogy én ezt más célra használjam fel, mint amit teljesítésként pontról pontra a pályázatban bevállaltam. Itt nincsenek háttéralkuk, nincsenek suskusok.
Csak, hogy ne értse senki félre, amikor te pályázatban célt válasz, akkor ott nem az lesz
produktumokat.
A produktum, ugye, tehát az lesz, hogy lesz 15 cikk, 2 tanulmány, 4 média megjelenés. De hogy milyen tartalommal, milyen célból, kit kritizálva, milyen tényeket megállapítva, azt te döntöd el. Tehát ez fontos, hogy a pályázatban te nem kapsz mandátumot arra, és ez evidens, mert mindenki, ha felmegy az Európai Unió honlapjára és megnézi a pályázati kiírásokat, akkor ezt láthatja, csak aki még nem látott értezetet, és felérthetni a megfogalmas. Az indikátorok, azok nem tartalmi indikátorok.
Sosem.
Ugye az is sokszor elhangzik, hogy például Soros György és az ő hálózata, vagy most már az Európai Bizottság és az ő hálózata azt finanszírozza, ami az ő világlátásával megegyező, mondjuk. Akár a nyílt társadalom propagálása, ami kérdés, vagy propagálása, ha valaki egyetért vele, de és az bármilyen hatalmi törekvést egyben jeleze. Vagy ugye most itt van a legfrissebb példa, a Válasz Online interjúja Zelenszkijjel, amire a Szuverenitásvédelmi Hivatal ki is adott azonnal egy ilyen gyors átvilágítást, amiből az derül ki, hogy itt nagy összeesküvés van a háttérben, mert itt uniós finanszírozásban vannak újságírók, akik jártak Kijevben. Nagyjából ez olvasható ki belőle. Van-e olyan, akkor nevezzük így soft power, ami valóban befolyásra törekszik a magyar média és civil térben, és amely a demokratikus berendezkedéssel, vagy egy állam szuverenitásával szembe megy?
Kettő dolog, meg én mindig szétválasztom, bocsánat, elnézést, hogy én analitikusan válaszolok mindenre. Nyilvánvalóan az, aki egy pályázatot finanszíroz, vagy aki egy politikai projektet létrehoz, mint Európai Unió, annak vannak alapértékei. Ha nincsenek, nem lennének, akkor nihilisták lennének. Tehát az szokták a liberalizmus nihilizmussal vádolni, most meg azt kérik rajtuk számon, hogy liberális értékek mellett állnak ki, tehát el kéne dönteni, hogy mi a probléma. Tehát evidensen az, aki mondjuk az Európai Unióban kiír egy pályázatot, az az Európai Unió alapokmányaiban és a történeti keletkezéseihez vezető értékek védelmében szeretné elkölteni a pénzét. Most, amikor kiderült, hogy jó néhány, nem tudom, 10 millió vagy 100 millióra nem erre ment el, az elég nagy botrány. Éppen azért nagy botrány, mert hogy világos, hogy egy demokratikus jogállami és alapvető szabadságokon alapuló politikai rendszer, az nem szeretne finanszírozni egy totalitárius vagy pedig autokratikus rendszert és az alapjához szolgáló értékeket. Tehát társadalmaknak és az embereknek és a kisközösségeknek vannak értékeik, és azt gondolják, hogy akkor értelmes az életük, a világ, akkor tudnak jól élni a saját életükben, a családjukban, az országukban, az Európában, és akkor lesz jobb és biztonságosabb a világ, ha meghatározott értékek mentén szerveződik. Ebben az értelemben nyilvánvalóan van, hiszen akkor, amikor Soros György szervezete ad pénzt, akkor, amikor az Európai Unió adott, vagy bármelyik más demokratikus államban működő alapítványad, akkor ő megmondja, hogy milyen értékek azok, amelyeket szolgálni szeretne. És itt zárul be a kör. Hogy ezen, tehát ebben nincs vita, én ezeket az értékeket képviselem, és mindenki, aki ezeknél a szervezeteknél dolgozik, ezeket az értékeket képviseli. Például azért tekintem újságíróknak a Telexnél, meg a 444-nél dolgozókat, és azért tekintem kiválóságra Panyi Szabolcsot, a Direkt 36-tól, mert hogy ő a saját értékei alapján, a saját döntései alapján felelősséget és kockázatot vállalva végzi a dolgát, és nem utasítás alapján ír meg cikkeket. Magyarul egy szabad ember. Nyilvánvalóan, hogyha valaki azt gondolja, hogy ez csak egy bullshit, mert én azt gondolom, hogy ez, te erre is utaltál, tehát hogy azt gondolja, hogy az ember valójában, hogy olyan cínik, az embernek valójában nincsenek értékei. Hazudtok nekünk, vagy hazudtok magatoknak, amikor azt mondjátok, hogy nektek értékeitek. Az autonómia az csak egy máz, ami elfedi a titkos összeesküvést, és semmi más nem számít valójában az embernek, csak a pénz, és hogyha ti be tudnátok kerülni a mi köreinkbe, ugyanúgy elrohadnátok, amilyen rohadt lett az az erkölcsi világ, amiben mi élünk. Tehát ha valaki ezt őszintén gondolja, akkor azt nem is fogom tudni meggyőzni arról, hogy gyerekek, mi itt élünk 15-20-30 éve, meg vannak emberek, akik meghalnak ezekért az elvekért, vagy mondjuk el kell menekülniük Fehér Oroszországból vagy Oroszországból. Szóval, hogy itt a párbeszédnek a lehetősége az ebben az esetben már véget ér, de a lényeg az, hogy igen, értékeket finanszíroznak emberek, társadalmak és politikai projektek, aki ezt helytelennek tartja, azt szerintem nihilista.
Szerintem, most én teszek egy lépést hátra, azt fontos leszögezni, hogy a liberális demokrácia az nem egy ideológia. A liberális demokrácia az egy olyan uralmi rendszer, ami a legjobb és máig alternatíva nélküli módja annak, hogy békés hatalom átvétel, békés hatalomváltás időközönként, tipikusan 4 évente végbe mehessen, anélkül, hogy az éppen hatalmon lévőnek azon kéne gondolkodnia, hogy elmenekül az országból, vagy elveszti a fejét, vagy a vagyonát, és anélkül, hogy a hatalomban lévőt kizárólag erőszakos eszközökkel forradalmi úton lehetne a pozíciójából kimozdítani. A liberális demokrácia az megakadályozza az önkényes hatalomgyakorlást. Ez pusztán arról szól, hogy belátjuk, hogy a hatalom mindenkit torzít. Nem jó, hogyha korlátlan hatalomhoz jutsz, mert még mi is a liberális elveinkkel elég rizikós lenne, hogyha ha korlátlan hatalmat kapnánk, és minden jót, amit elképzelünk a világban megtehetnénk. Ezt semmilyen személyiség nem éli túl, úgyhogy kellenek köré korlátok. A liberális demokrácia az arról szól, hogy kapsz egy erős felhatalmazást a választásokon, de ez a felhatalmazás ez nem jogosít fel arra, hogy mindig mindent újrakezdj és tönkretegyél, hanem ott vannak körülötted azok a fékek és ellensúlyok, vagy jogállami korlátok, amik egyébként stabil, fix mércék alapján ítélik meg a te döntéseidet, és akkor így 4 év elteltével a választó polgár tényleg tájékozottan, nem félelemben, nem valamiféle fenyegetettség alatt eldönti, hogy te jól végezted-e a dolgodat, hiszen téged megbízott a választópolgár. Tehát itt eleve már a viszony is az, hogy a választópolgár bíz meg téged azzal, hogy intézd a kormányzás ügyeit. Vagy nem végezted jól, és levált valaki másra, de akkor eltávozhatsz, semmi kockázat nincs, aztán visszajövetsz megint 4 év múlva. Na, szóval ez az a liberális demokrácia, aminél jobb együttélési forma, együttélési keret elképzelhetetlen. Ez egy értékrend. Én ebben az értékrendben elkötelezetten hiszek. Az, amiben ma Magyarországon élünk, az ezt az értékrendet, ezt a végtelenségig tagadja. Az illiberális demokrácia az annak a tagadása, hogy a hatalom köré szükséges korlátokat építeni. Az önkénynek a felmagasztalása, nem más az illiberális demokrácia. És igen, a világon vannak olyan szervezetek, akik ugyanolyan elkötelezetten hisznek abban, hogy a társadalom legnagyobb része a liberális demokráciából tudja a legtöbb hasznot kihúzni, mert az a legkevésbé korrupt, a legkevésbé alkalmas bármiféle visszaélésre egyének, csoportok ellen, és ezek a szervezetek, ezek eddig is, amíg Magyarország egyébként a liberális demokrácia útján járt, a világ számos pontján segítettek az ott élőknek, hogy ezt a számukra optimális helyzetet megteremtsék. Az Európai Unió az meg még annyival bonyolultabb, hogy hát az Európai Unió az demokráciák együttműködéseként jött létre. Ha megengedi, és hát egyébként megengedte, tehát 13 éven keresztül lényegében komoly lépés nélkül megengedte, hogy Orbán Viktor belülről emésze fel ezt a rendszert, és végtelenségig cinikusan fertőzze a környező országokat, meg most már az egész gondolkodást Európában. De hogyha ezt egyébként megengedi, akkor az Európai Unió mint olyan nem lesz életképes, mert vétókkal, meg súlyos konfliktusokkal akadályozzuk a működését, tehát neki létérdeke az, hogy a liberális demokráciák az Európai Unió országaiban jól működjenek, az egész Európai Unió ettől fog jól működni.
Van-e egyáltalán egyébként, vagy volt-e szükség bármilyen törvénymódosításra, finomításra? Van-e egyébként ma a média és civil szféra piacán átláthatósági probléma? Van-e olyan, amit akkor javasolni lehetne, hogy hát igen, hogyha írunk egy törvényt, akkor ami a fontos lenne, az ez és ez a pont, amit tegyünk bele, ha komolyan vesszük most ezt az egész konstrukciót?
Én azért mondom, hogy nincs, nulla, mert hogy nem tudtak megnevezni, nem hallottam az elmúlt években és az elmúlt hónapokban sem, persze érdemi vita nincs, tehát ezért ez ennél nem meglepő, de hogy nem hallottunk a politikai lózungokon kívül semmit arról, hogy melyik az az adat, amit meg szeretnének ismerni, amit legitimen meg kellene, hogy ismerjenek, és nem ismerhető meg.
Mert erre szokta Lánci Tamás mindig pont az átlátszót hozni, hogy amikor ők kérnek adatot, akkor az átlátszó nem ad, meg a transzparenci se ad, ugye perben is állnak, ez szokott lenni a válasz.
Lánci Tamásnak nagyon sok problémája van, az egyik például az, hogy miért nem megy fel az átlátszó.hu honlapjára. Tehát nyilván valami nem kommunikálunk vele, mert nem tartjuk legitim szereplőnek, és a magyar politikai önkény egyik legkellemetlenebb szereplőinek gondoljuk, és azt gondoljuk, hogy neki egyrészt alkotmányellenes az a funkció, amit betölt, másrészt pedig az, ahogy működik, az maga a nettó jogsértés. Ilyen emberrel és ilyen állami hivatallal szerintünk nem kell együttműködni, ezért megtagadtuk az együttműködést, de semmi nem akadályozza meg Lánci Tamást, hogy a újacskáival ráklikkeljen az egérre, és elolvassa az átlátszó.hu oldalán lévő jelentéseket. Egyébként olyannyira ismeri őket, hogy a jelentésében hivatkozik rá, és a köztünk folyamatban lévő perben ezeket mi is becsatoltuk, meg ugye ők is tudták használni. Tehát az, hogy az átlátszó az nem adna információt, neki nem ad, mindenki másnak igen.
Van-e olyan, amit, ha komolyan vesszük, akkor szerinted bele kéne írni ebbe a törvénybe? Vagy amilyen törvényt kell, akkor ne is ebbe beleírni, hanem ami valóban szabályozásra szorulna?
Hát szerintem sok minden szorulna szabályozásra, de talán tényleg lehet, hogy pont a legkevésbé az átláthatóság, mert hogy minden civil szervezetre, amióta ezek működnek, nagyon komoly transzparencia szabályok vonatkoznak, ezeket az ügyészség ellenőrizheti bármikor, tehát itt nem arról van szó, hogy eddig, tehát már tényleg minimum 10 éve megy a nyomasztás, ugye a norvég ügy az 14-ben volt. Igen. Tehát, hogyha egyébként azóta sem sikerült megugrani, akkor nem csodálom, hogy az oktatással nem boldogulnak. Tehát ilyen eszköztelen és fegyvertelen ellenfeleket választani, mint a civilek, meg a független média. Ez sem sikerül, akkor mi más sikerülhetne, de áthatóan ezt újra és újra elő kell venni. Szóval mégis egyébként kit kellett perelni azért, hogy ki legyen mondva, hogy közpénzből működik a Megafon központot, aki szerint a közbeiktatott alapítvány, aki megkapja a közpénzt, az már nem közpénzként adja tovább azt, amiből ő működik. Nem a helyszínki bizottságot, meg az átlátszót kellett perelni. És ha perelni akar valaki, mert úgy gondolja, hogy a törvényi kötelezettségek szerinti adatokat nem teszi közzé, akkor pereljen. Tehát, hogy erre biztosan nem kellett Lánci Tamás. Erre teljesen értelmetlen intézményről van szó, azon túl, hogy mindent tagad, ami a demokrácia lényege lenne. Úgyhogy tehát én ilyen szempontból inkább azt nézném meg, hogy a kormányhoz közel álló szervezeteknek a transzparenciáját hogy lehetne növelni, de ami szerintem sokkal fontosabb az, hogy amikor közpénzt osztunk el, legyen az állami hirdetés, vagy legyen az a Nemzeti Együttműködési Alapnak a civil szervezetek részére szétosztott pénze, vagy ugye van ez a, nem tudom, amiből ilyen helyi fideszes kis szervezetek kapnak, ez nem tudom a nevét ennek az alapnak, megint egy alap. Hogy akkor viszont...
Ez nem a Bátori, vagy micsoda?
Nem, ez valami, nem tudom mi a neve. De lehet, hogy azt csak nem tudom mi a neve. Szóval, hogy ott egy világos szempontrendszer, ami kizárja a diszkriminációt politikai alapon, hogy arra szükség van, hiszen közpénzelosztásáról van szó, de teljesen biztos vagyok. Hogy az, hogy a TV2 20 milliárdokat kap, az RTL most már nem nullát, most már valamennyi kap, de mondjuk... tehát több nagyságrendel kevesebb állami hirdetést kap. Nem azért, mert az állami hirdetés egy normális dolog, egy rendes médiapiacon nincs annyi állami hirdetés, de ha már az állam költ a médiapiacon akárcsak kevesebbet, azt ne tehesse meg úgy, hogy a neki szimpatikus média, amit semmilyen más ok nem támaszt alá, csak a politikai szimpátia, az kap, a nem szimpatikus az meg nem kap. Tehát erre egyébként most már van szabály, az Európai Uniónak az Európai Média Szabadság törvénye, az ezt előírja, én nagyon kíváncsian várom, hogy ez a magyar jogrendszerben majd milyen módon fog realizálódni.
Meddig fenntartható az a rendszer, ami most a két nappal ezelőtti tüntetésen is sokaktól elhangzott a felszólalók közül, hogy igazából ugye a magyar állampolgárok és az olvasók azok, akik életben tartják most már évtizedes hosszúságban a független médiát. De hát egyre többeket tartanak életben. Ez a modell egyébként mennyire életképes, mennyire terhelhető még, mennyire várható el a magyar társadalomtól, hogy eltartson civileket és médiatermékeket?
Én ebben szigorúbb vagyok, azt hiszem, mint én azt gondolom, hogy erkölcsi kötelesség, tehát ez felelősség kérdése, hogyha, és nem csak azért, amivel szokták a szónokok ezt érthetően egyszerűsítve közvetíteni az üzenetet, hogy hát te kapsz valamilyen szolgáltatást, amiért fizetni kell, hanem tényleg egész egyszerűen, hogyha nincs szabad sajtó, akkor tényleg nincs kegyelmi ügy, akkor nem tudom, hogy hogyan derülnek ki a mai Direkt 36-os sztorik, hogy akkor milyen coverage-e van, milyen lefedettsége van mondjuk a jegybanki 600 milliárd ellopásának, és az összes többi olyan sztori, ami az átlát, nem tudom az, hogy a melyik jakton Szijjártó Péter, melyik oligarchával nyaral, vagy az, hogy szeretnél fejlődni, hogy a Mészáros Lőrinccel 2012-ben készített először interjút Ferenczi Krisztina átlátszós újságíróként. Tehát 2012-ben figyelt fel arra, sehol nem volt Soros György, meg nem tudom kicsoda, amikor az átlátszó Mészáros Lőrinccel fogom. Tehát ezek nem lennének, ezek nélkül sokkal rosszabb lenne a világ, és egy sokkal rosszabb világban per definíció nem rosszabb élni, tehát hogyha valaki ezt nem szeretné, akkor szerintem neki kötelessége ezt finanszírozni, amíg bírja. És azt látom, hogy van szerencsére egy olyan sok tízezres, de lehet, hogy sok százezres közönség, aki ezt megértette, és biztos, hogy erőn felül, pláne az elmúlt 2-3 év inflációs környezetében, erőn felül teljesítve, ezt még finanszírozza is. Ennél szerintem sokkal rosszabb a helyzet, és nem akarok sokáig beszélni, de a civileknek kell eltartani
a kulturális intézményeket, a színházakat, az alternatív színházakat, a különböző olyan, nem tudom én, zenei rendezvényeket, alternatív zenei rendezvényeket, tudományos köröket kell finanszírozni, a saját oktatásukat, az egyetemi kutatásukat, tehát mindent visszaterhelünk az egyénekre. A erős kétségem van azzal kapcsolatban, hogy jelenlegi inflációs környezetben, hogyha ez így marad, akkor mondjuk 2 év múlva ez a szint ez megmaradhat. Ahogy egyébként látszik a nekem nagyon fájó színházi világban, hogy olyan társadalmatok szűnnek meg, amiknek sokkal rosszabb lett Magyarország, és azt hiszem, hogyha 1-2 évig még így maradunk, akkor lesz néhány szerkesztőség, aki vagy nem éri túl, vagy ebben a volumenben bizonyosan nem tud egész egyszerűen működni.
Van-e szerintetek arra esély, hogy pont mondjuk azért, hogy ez a finanszírozás ez hosszú távon is működőképes legyen, hogy egyébként a független média világ, vagy a civil szféra mondjuk egy olyan összefogást létrehozzon, ami egy olyan civil alap, egy olyan újságírói alap, amiben kölcsönösen pályázunk, nem tudom én, tehát hogy kitaláljuk együtt azt, hogy hogyan működjön ez a piaci szegmens?
Hát azért főleg a média területén szerintem azt tapasztaljuk meg, hogy az elmúlt 15 év azon keveset tudott változtatni, hogy ezek a független szerkesztőségek is elsősorban versenytársként tekintenek egymásra. Minél jobban szorul a burok, annál, hogy mondjam, látványosabbak kezdenek lenni az összefogások, de ezek még nagyon nem tartanak ott, hogy egy-két közös nyilatkozaton, vagy esetleg egy-két közös ilyen kommunikációs akción túlmenjenek. Én hosszú-hosszú évek óta győzködöm a kis helyi szervezeteket, hogy ne azt értsék együtt, helyi médiát, ne azt értsék együttműködés alatt, hogy a pécsi helyi média híreit bemutatjuk Nyíregyházán, mert annak semmi értelme. Tehát lehet, hogy több lesz a tartalom, de nem fogják olvasni, mert nem azok, vagy tehát aki a nyíregyházi helyi médiát olvassa, az nem akarja a pécsit. Viszont vannak olyan formái az együttműködésnek, közös, nem tudom, jogi háttér, közös informatikai háttér, ami mindenkinek a terhein könnyítene. Nagyon-nagyon lassan oldódnak fel ezek a tulajdonképpen egy normális piacgazdasági körülmények között teljesen helyén való kompetitív hozzáállások, de én egyelőre nem látom jönni ezt. És nyilván önmagában a független média az nem lesz képes arra, hogy egy ilyen alapot létrehozzon, ahol ugye működik sajtótámogatás, az közpénzből működik, és ahol jól működik, azok az országok, ahol a hatalomgyakorlás egyébként tényleg transzparens és demokratikus, de pillanatnyilag nem várható el az Átlátszótól, meg a 444-től, meg a Telextől, hogy ők tegyenek bele valamibe, közösen tudnának esetleg pályázni arra, hogy aztán azt tovább pályáztassák. Ilyen van. Tehát azt nem a civilek csinálják, de azért ilyen típusú továbbpályáztatásokat látunk. Hát ugye meg is kapjuk a magunkét, amikor akár a mértékű kotárs, akár bárki más ilyenekben közreműködik. De a szolidaritás és az együttműködés bármilyen a mostaninál erőteljesebb formája az mindenképpen kívánatos lenne. És most csak egy mondat ehhez a fenntartható, tehát hogy tulajdonképpen az történik, hogy mivel az állam szétrombolta a piacot, mivel az állam a közpénzt arra használja, hogy a kormánypártokhoz közel álló termékeket vagy szervezeteket propagálja, ezért rám tolja azt a morális felelősséget, hogy én érezzem magam rosszul, hogy az X színháznak már nem tudok utalni havonta. Én már nyilván, aki egynek utal, az valószínűleg egyébként még 2-3-4-nek utal. De az én lehetőségeim, mint egyetemi oktató lehetőségei, ami hát szintén ugye rajtam spórolrendszer, az meglehetősen végesek, de mégis én érzem magam rosszul, amikor azt látom, hogy bezár egy színház vagy egy társulat abba hagyja a működését. Hát nem elég, hogy a pénzt elveszi, de még az én rossz érzésemet is gerjeszti ezzel. Ez egészen elképesztő.
Végezetül mit vártok az ősztől? Szerintetek mi lesz végül ebből a szabályozásból?
Hát ha tőlem megkérdezte volna valaki 2010-ben, hogy mit várok a következő 15 évben, akkor abból talán semmit nem vártam volna, hogy megtörtént. Úgyhogy én valószínűleg rossz címzettje vagyok, de ha most kéne jósolnom, akkor azt gondolom, hogy ebből nem is kell őszig szerintem várnunk, hogy ennek a egész förmedménynek valamilyen verziója
az hatályba fog lépni. Nem tudom elképzelni, hogy elengedi a Fidesz ezt a történetet. Ez egy olyan vereség lenne nekik, amit én örülök, hogyha beismernek, és csak nem láttam még olyat, hogy a Orbán Viktor a éves nagy programadó beszédében bejelent valamit, az már félbukás, mert húsvéti nagy takarításról volt szó.
És még pünkösdre se lesz kész.
Biztos csak találnak majd egy keresztény ünnepet, amiben ki tudják takarítani a magyarokat az országból.
Én nem vagyok ebben biztos. Szerintem ez több szempontból félre mérték ezt a helyzetet. Én egyrészt azt gondolom, hogy valójában a Fidesz szavazókat ez nem érdekli. Tehát miután a civilekkel, meg a független médiával való hergelést annyiszor melegítették már fel, hogy tulajdonképpen már minket se annyira érdekel. Jó, nyilván rengeteg munkaóra ment bele az elmúlt hetekbe, hogy most akkor hogyan lehet erre reagálni. De valójában ezzel már nem tudja a saját szavazói bázisát sem mozgósítani, másrészt meg iszonyat sokat veszít, mert nem csak a akár évekig elhúzódó kötelezettségszegési eljárás az Európai Unió részéről. Én megkockáztatom, az Európai Unió azért értené, hogy ez micsoda provokáció vele szemben, és nem húzódna el 2-3 évig az eljárás erre. Biztosan találna az Európai Unió kreatív megoldást. De hát valójában beletapos a bankokba, beletapos tulajdonképpen az adóhivatalnak a működésébe. Tehát egy csomó olyan érdeket sért, amit valójában nem akar, vagy nem jó neki, ha sért, mert akár ez vissza is üthet egy választási kampányban. És ha lebegteti, ugye Lázár János bejelentette, hogy az elfogadott anti-pride törvénnyel, meg a második, ötödik állampolgárság felfüggesztésével ő befejezetnek tekinti a húsvéti nagytakarítást, tehát egyszer már a siker be volt mondva, de hogyha ezt még lebegtetik, hogy mi mekkora ellenségek vagyunk, és ezzel még egy-két Facebook poszthoz sikerül lájkokat gyűjteni, nekik ez is elég. De lehet, hogy én most naív vagyok, és egyébként simán lehet, hogy a törvény úgy, ahogy van, a legdurvább formájában mégiscsak jön, és akkor nekünk ez megint alkalmazkodnunk kell.
Azt mondtam, hogy végezetül, de egy utolsó záromondatot még szeretnék tőletek kérni, hogy szerintetek mivel lehet megértetni mondjuk azokkal, akik mondjuk nem minden nap előfizetői a lapoknak, a civileknek, hogy ez miért a hétköznapi ember sztoria is, ami itt történik. Tehát, hogy ez miért nem csak az újságírókról és a civilekről szól, miért szól mindannyiunkról ez a törvény?
Én azt mondom, hogy próbálja ki mindenki egy napig, de ha ez kevés, akkor egy hétig, de azt nem fogja senki tudni megcsinálni, hogy nem olvassa azokat a lapokat, amikből tájékozódik. Egy nullát. És nézze meg, hogy milyen akkor az élete. És hogyha hatályba lépne ez a törvény, akkor nagy valószínűleg olyan lenne az élete. És akkor az a kérdés, hogy ezt szeretné-e választani.
És hát jön egy választási kampány. Szeretnénk-e olyan választási kampányt, ahol a kritikus hangok lényegében eltűnnek, és legfeljebb a szemben álló politikai harcos felek azok Facebookon meg TikTok videókban vagdalkoznak, de nincs egyetlen értelmes szó sem. Milyen választás lenne az?
Még annyival egészítem ki akkor, hogy hát meg szeretnénk-e, hogy mondjuk a gyermekvédelemért ne dolgozzanak, szeretnénk-e, hogy a kórházakban ne legyenek plusz segítők, hogy a szociális ellátásban, a hajléktalan ellátásban ne legyenek segítők, mert hogy ez mind benne van szintén ebben a törvényben. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és hogy kicsit érthetőbbé, meg megvilágítóbbá tettük azt, hogy miről szól ez, és aztán majd ősszel meglátjuk, hogy hogyan folytatódik. Bolyák Gábor, Tóth Balázs, köszönöm szépen, én Benyó Rita vagyok, ez volt a címlap, viszontlátásra.